Na, hát tárgyaljunk egy kicsit arról, hogy mi történik Davosban, illetve hogy hogy lehet ezt dekódolni. Együttműködés a megosztott világban. Ugye ez a 53. találkozónak a témája, ez a fő témája. Hétfő este kezdődött a Davoszi Világgazdasági Fórum, és ugye Oroszország nélkül több mint 100 ország képviselői vannak jelen, köztük 50 állam és kormányfő vesz részt, hogy megvitassák a világot sújtó különböző problémákat, élelmiszer, energia és hát más válságok, geopolitikai válságok megoldásának módjait. Valahogy az ember eszébe az jut a Davoszi Világgazdasági Fórumról, hogy a nagy megmondó emberek, keynote speakerek mindig ott vannak, mindig mindent ilyen pátoszi magasságokba emelve megbeszélnek, aztán utána nem történik semmi, vagy nagyon kevés, és megy tovább minden ugyanúgy, és jön a következő Világgazdasági Fórum, ahol megint megtörténik ugyanez, mint hogyha egy ilyen évről évre ismétlődő fesztivál lenne.
Nagyjából Davoszban csak az a különbség, hogy éppen még van hó, vagy pedig ők ott helyben szembesülnek azzal, hogy van egy kis változás éghajlatban. Most igen. Akkor a mázliuk volt, hogy előtte egy nappal, egész addig nem volt, előtte egy vagy másfél nappal esett le aztán a hó, különben ez nagyon jó kis téma lett volna, hogy bemutatni, hogy az a nagy okoskodás ellenére igazából nem sok minden nem történik.
Azt próbáljuk most feszegetni ebben a beszélgetésben, hogy mennyire tudunk vajon tervezni a jövővel és előre haladni ténylegesen, hogyha a sokak által vitatott modelleket, számítási módszereket, benchmarkokat nem adjuk fel. Hogy ugye még mindig ugyanaz a gazdasági politikai nézet uralkodik nagyon sok területen, és hát azt próbáljuk meg erőltetni. Dr. Pataki György, ökológiai közgazdász, az ISSRG Nemzetközi Természet és Társadalom Kutatócsoport vezető kutatója és résztulajdonosa van itt velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Kicsit helyezzük kontextusba, hogy értsék a hallgatók is, hogy miért veled beszélgetünk. Mivel foglalkozik magyarul ESSRG, de ugye angol betűszó az Environmental Social Science Research Group?
Igen, környezeti társadalomkutatóknak szoktuk magyarul nevezni, ha szükséges, de azért is angol a név, mert amikor mióta megalakultunk, tulajdonképpen 2004 óta működik ez a csoport, kizárólag az európai adófizetők, állampolgárok euróiból működünk, tudományos kutatásokat nemzetközi hálózatban végzünk, tehát minden munkánk az nagy úgynevezett konzorciumi kutatás más európai kutatóintézetekkel, egyetemekkel és szakértőszervezetekkel dolgozunk, a fenntarthatóságnak különböző témaköreiben, de mondjuk a legeklatánsabb vagy a legfontosabb témáink az utóbbi időben abban csúcsosodtak ki, hogy az élelemrendszerünk hogyan transformálható, egy fenntarthatóbb, hogyan alakítható át egy fenntarthatóbb irányba, illetve az ember-természet viszonyában hogyan lehet azt a magatartás változást elérni, hogy a biológiai sokféleséget, tehát más fajokat, a természetet tiszteletben tartó életet és életmódot folytassunk.
Hát akkor egy nagyon egyszerű kérdésem lenne, hogyan?
Nagyon egyszerű kérdés, nagyon nehéz a válasz.
Igen. Rövid választ, nem várunk.
Igen. Na most mivel ugye itt azért Davos konferáltátok fel, meg nyilván én is közgazdász vagyok, bár valószínűleg a közgazdásztársadalom egy része már furcsán néz, vagy még furcsán néz azokra a közgazdászokra, akik úgynevezett több tudományterületet áttelő kutatást folytatnak, bár most az Európai Unió évek óta ezt szereti. Na, szóval, hogy hogyan lehet? Hát a rövid válasz az lenne, hogy csak úgy, hogyha a radikális átalakítást végzünk a jelen uralkodó intézményi struktúráin, beleértve a gondolkodásmódunkat is.
Hát az a legnehezebb.
Ez a rövid válasz.
Oké, akkor ezt belemeltünk kicsit részletesen a gondolkodást. A legnehezebb megváltoztatni, de Davoson túl elindulhatunk most éppen a németországi bányavédő eseményektől is, ahol igen. A környezetvédők egy nagyon markáns és látványos szembenállása. A klímaaktivisták, akik azt mondják, hogy azonnal szükséges változtatni, a kormány pedig szeretne azonnal változtatni, de először túl kell élnünk a következő telet, és valamivel fűteni kell, és egy kompromisszumos megoldással próbálják hamarabb bezárni a lignitbányát, mint amit korábban terveztek Túrevickén az energiaválságon. Fölmerül az a kérdés, hogy akkor tényleg nincs-e pár évünk, illetve, hogy akkor ennyire sürgős-e átalakítani drasztikusan a gazdaságpolitikát is a különböző országokban alárendelve a klímaváltozás kérdésének.
Igen, hát megint egy rövid válasz, hogy igen, ennyire drasztikusan és nagyon gyorsan kellene lépni, sőt, kellett volna lépni. Tehát az egyik kérdés ugye, vagy szavatok a tervezésre irányult, és hát ugye akkor most tulajdonképpen azt azért megkockáztatjuk megállapítani, hogy azért is jutottunk ide, mert nem volt elég hosszú távú tervezés. Uh-huh. Ez a fajta szemlélet, ami mondjuk a természeti rendszereket jellemzi, már pedig ugye mi is a természet részei vagyunk, ami ugye egy hosszú evolúciós időtáv, hát ez nyilván a mai piaci társadalomban ez teljesen hiányzik, ugye itt egy éves előre gondolkodás cég életében már, vagy egy gazdasági aktor életében már nagyon hosszúnak tűnik, és ugye ez a beszűkült, rövidlátó gondolkodás és mentalitás, ami gyakorlatilag intézményi struktúrák is ezt támogatják, a piac struktúrái, a kormányzat piacot támogató struktúrái, ezek vezettek ide. Tehát ha ezen például nem változtatunk, és ilyen értelemben akár nyugodtan azt is mondhatjuk, hogy hát legalábbis a tudományos konszenzus szerint elkéstünk, tehát nem gondolkodtunk előre, most akkor részben tűzoltó módon, ahol ugye olyan nagyon lassú döntésekre nincs lehetőség, gyorsan, drasztikusan lépni kell, hogy mentsük, ami menhető. Részben most már ilyen döntéseket kellene hozni.
Akkor ezt kicsit konkretizáljuk, igen, hogy mit lenne, vagy mit kellene szerinted meghozni, ami mondjuk így megváltoztatja az életünket, és be kéne áldozzunk azért, hogy megmentsük a Földet, de közben azért ne veszélyeztessük mondjuk egy gazdasági összeomlással Európát például, illetve a környezetünket nagyon-nagyon rövid távon.
Aha. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy abban a szempontból most, amit feltettél, az annyiban megint komplex, hogy bármit mondok, hogy mit kéne drasztikusan csinálni, az ugye fenyeget bizonyos értelemben valamiféle gazdasági összeomlással, de hát közben meg, hát ti is mondjátok, meg erről szól Davos, hogy közben itt vannak az összeomlások. Tehát most azért nem akarunk valamit meglépni, mert akkor lesz valami összeomlás, de közben itt van a megélhetési válság, itt a klímaválság, itt a háború, és igazából, tehát magyarul csak ennyit akarok elsőként mondani, hogy én nem nagyon rettegnék azzal, hogy vagy félnék attól, hogy most akkor ez milyen összeomlást okoz, mert az összeomlás már itt van, és sokaknak az élete már összeomlott, még ha itt esetleg Magyarországon mi szerencsésebbek, ezt kevésbé érezzük, de hogy már vannak olyan menekültek, mert hát látjátok ti szigetországok, ahol gyakorlatilag, sőt, hát nem kezdjük, a BBC-ben lehet olvasni, hogy Nagy-Britanniában vannak olyan városok, ahol valaki most már a saját házát elvesztette, mert ugye leomlik szépen a tengermosal, és leomlott az a terület, ahol állt a háza, és egyre beljebb költözik, van, aki már is költözik, tehát magyarul ez itt van aki az otthonát veszti el a fejlett országokban is. Tehát attól ne féljük, hogy összeomlást hoz gazdaságilag, mert ez itt van. Uh-huh. Hogy mit kéne tenni? Hát ebben az értelemben igen, megint engedni, hogy az RWE bányászon, és azt elégesse utána, akár 2030-ig, ezt lehet nevezni egy reálpolitikának, hogy akkor itt szép lassan, oké, még talán ennyi időnk van, de közben meg hát a tények, a tudományos tények szerint ez tulajdonképpen tovább viszi ezt az időhúzó taktikát, reménykedik abban, hogy még van időnk. Németországnak még talán van, de mondjuk annak a britnek, akinek már a háza leomlott, nincs, annak a szigetországnak már nincs, lehet, hogy egy éve sem, akit el fog önteni a tenger, és akkor ott az emberek hova költöznek, erre mi a német válasz, hogy ők tovább égetnek, de nyilván ezt itthon is mondhatnánk. Tehát, hogy mit kéne csinálni? Hát gyakorlatilag bizonyos értelme mindannyiunknak egyénileg, de én inkább azt mondom, hogy kollektíve simán szembenézhetnénk azzal, és kereshetnénk együtt ezeket a drasztikus válaszokat. amiben ugye ez a veganuári is
nem
egy
fogjuk,
válasz.
Nem amit... fogjuk, nem fogjuk.
Hát
a Gábor a pessimista, és lehet, hogy azért, mert az 53. davoszi konferenciának vagy eseménynek gyakorlatilag lényegében a szellemisége meg a témái ugyanazok, mint az előző ötnek vagy hatnak, és nem történik meg mégse mindazok ellenére, amit mondtál, a változás.
Azért mondom, hogy nem fogjuk, mert ez pontosan jól látszik. Uh-huh. Akárcsak, amit itt most gázügyben láttunk, hogy ameddig az állam kis rezsicsökkentéssel kedvező helyzetbe uh-huh. hozta mondjuk így a háztartásokat, többet kezdtek el fogyasztani. Benzinástop, többet kezdtünk autózni. Európai csúcsra, csak Magyarországon nőtt a fogyasztás. Ameddig az ember nincs rá kényszerítve arra, vagy a társadalom, addig uh-huh. nagy ívbe tesz arra, hogy mi lesz az unokáinknak a klímaváltozás után a sorsa, vagy hogy annak kapcsán. Tehát nagyon úgy tűnik, de szerintem az nekem legalábbis egyértelműnek tűnik, hogy külső kényszer nélkül a társadalom semmit önmagától nem fog. Illetve hát nyilván aha. szűk körben teszünk valamit, persze, szelektíven gyűjtjük a szemetet, és ez a jó. Megmutatjuk magunkat, hogy milyen jó csávok vagyunk, és akkor tettünk is valamit, de hogy ezen túl úgy tűnik, hogy kényszer nélkül nem megy sem. Legalábbis én nekem ez a tapasztalat.
Aha. Értem, amit mondasz. Elővettem újra, és már olvasom újra azt a könyvet, amit, ha lehet ugye egy könyvet említeni, hogy akkor ugye lehet. A magyarul is megjelent a Jövő Minisztériuma című igen vastag könyv, Kim Stanley Robinsonnak a műve. Szerintem nagyon érdekes mű, mert ezzel indít, amit most mondtatok, csak ugye ő úgy mondja a külső kényszer, hogy tulajdonképpen a sztori nagyon durván kezdődik, mert egy akkora hőhullám zajlik Indiában, ebben a könyvben, ahol ugye ilyen 10 millió fölötti nagyság, tehát 10 milliós nagyságrendben halnak meg az emberek, és ez akkora sokkot okoz, hogy tulajdonképpen a világ felébred, és létrehozza a Jövő Minisztériumát globálisan, aki kap olyan jogosítványokat, hogy akár a nemzeti bankok leülnek vele, és átalakítják a pénzügyi politikájukat, hogy fenntarthatóbb legyen, a kormányok alávetik magukat, a tudomány összes eszközét bevetik globálisan, hogy technológiailag próbáljuk csökkenteni a klímaváltozás, fajok kihalása, stb. Okozta válságokat. Tehát a könyv nagyon érdekes, mert a végére tulajdonképpen egy nagyon jó pozitív sztori áll össze, és tulajdonképpen sikerül sokféle tevékenység által megmenteni a helyzetünket, annak ellenére, hogy ugye sok 10 millió ember hal meg, akár ugye folyamatában is, de mégis egy pozitív kimenet. Az még nagyon érdekes a könyvben egyébként közgazdász szemmel, és egyáltalán tudományos szemmel, hogy az író nagyon alaposan tanulmányozhatta az összes javaslatát, ami a világban szakértők tesznek, mert szépen beépítette. És tulajdonképpen hát mindazt, amit javasolnak a tudósok, legyen azok mérnökök, természettudósok, társadalomtudósok, közgazdászok, bármi, azt szinte mind beépítette ebbe a vaskos könyvbe, és így együtt szerintem összehozható, bár azért van egy szál, amit nem fogok lelőni, ami végig ott lebeg, hogy lehet, hogy mégis az segített, és nem a sok eszköz. Magyarul lehet, hogy csak egy ilyen nagyon-nagyon durva külső sok fog rajtunk segíteni. Aha. Úgy tűnik, a Covid nem volt elég, bár ez a pandémia, ez nagyon megmutatta, hogy tudnánk másképp is élni, ez biztos ti is tapasztaltátok.
Hát csak senki nem akart, és örültünk, hogy kijöttünk belőle.
Hát bizonyos elemekben persze, hogy nem találkozhatunk, de közben meg például az élelmiszervonalon a rövid ellátási láncok, amiben ugye én is beszerzem például az élelmemet, azok topzódtak, tehát elképesztő igény támadt rájuk, hiszen üresek voltak a hosszú ellátási láncokkal előállított, vagy hozott élelmiszerekben és kiskereskedelmi láncokban a polcok.
Igen.
A helyi gazdától vásárolt élelmiszer, amit egyébként jobban is tudunk, hogy mi van benne, tehát
pontosan így van, de... helyben fogyasztva a helyi közösséget erősítjük. Igen. Azzal.
Ez pontosan így van, de ahogy lement a járvány, az első dolgunk volt annak szurkolni, hogy akkor álljanak helyre a láncok, és mérsékeljük az élelmiszerárrobbanást azzal, hogy ismét onnan szerezzük be, honnan a legolcsóbb lesz, és álljunk vissza a régi rendszerre, legalábbis igen. A világ nagy része ismét ebbe az irányba megy, tehát ebből se lett tanulás semmi.
Hát igen, ezt ugye olvashatjuk úgy, hogy akkor bármilyen büszkén homo sapiens sapiensnek nevezzük magunkat, lehet, hogy mégse vagyunk olyan bölcsfaj, hogy amikor így az arcunkba van tolva, akkor se tanulunk belőle, és nem változtatjuk. Itt ez egy nagy ajándék volt bizonyos szempontból, hogy nagyon sok embertársunk ugyan elvesztettük, de mégis kaptunk egy lehetőséget mások, hogy ezt végig gondoljuk, hogy egyáltalán egyébként ez a járvány miért jött, erről is ugye nagyon sokat, és akkor lehet, hogy ott is változtatunk el ember és természet viszonyán, mert annyira megbolygattuk a rendszert, hogy ezeket folyamatosan fogjuk kapni, és erre nem megoldás hát akár most így leegyszerűsíthetem a technológiai megoldás, hogy akkor majd állandóan oltjuk magunkat, hanem ugye vissza kéne zökkenteni az egészségét az egész bolygónak, ha szabad ezt az egészség szót egészségnek használni.
Davos kapcsán, vagy hát az a gondolatébresztő, ugye a világgazdasági fórum, ami 53. találkozó most, és egy kicsit feszegetjük azt, hogy milyen fenntartható módon tudunk tovább haladni dr. Pataki Györggyel, ökológiai közgazdásszal, az ISSRG Nemzetközi Természet és Társadalom Kutatócsoport vezető kutatójával, és akkor én feltettem egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy ezek a benchmarkok, amikhez mérünk mindent, a fejlődésünket, az, hogy mit értünk el, a gazdaságunk, hogy mennyire működik. Ugye például a GDP, hogy nem elavult ez már, nem kéne ezen változtatni, és hogyha esetleg itt átállnánk valami másra, akkor lehet, hogy könnyebb lenne megváltoztatni azokat az elképzeléseket is, hogy meg hát az, hogy viselkedünk.
De nagyon jó a felvetés, mert igazából a transformatív változásokhoz, tehát amik tényleg átalakítják a rendszert, meg kéne találni ezeket az úgynevezett emelőpontokat, ahol ha beavatkozunk, ha változtatást csinálunk, akár kicsit is, akkor ennek olyan tovagyűrűző hatása lehet, amit tudom, hogy rendszer átalakító jellegű. De hogy mik ezek az emeltyűk, mik ezek a pontok, ahol érdemes beavatkozni. Egyébként a davosziak is tárgyalnak ilyeneket, azt nem tudom, láttátok-e. Ők az elektromos autóban bíznak, hogy ez például egy ilyen, hogyha jobban elterjed, és akkor ez lesz a megoldás. És hasonló ilyen technikai emeltjükben bíznak, vagy technológiai emeltjükben. Ez a GDP kérdés, hát ez már szakmailag már szinte azt mondanám unalmas, még a közgazdászok között sem nagyon lehet már olyat találni, aki azt mondaná, hogy ez egy jó mutatója lenne az emberi fejlődésnek, vagy a társadalmak fejlődésnek, vagy akár a gazdaság egészségének, hanem ez ugye a második háborúban született egy ilyen háborús mutató, tudjuk, a termelési potenciált, a piaci termelési potenciált méri, mennyi értéket tudunk teremteni ilyen értelemben, és mennyire erős a gazdaságunk, ugye, és ez teljesen logikus volt az alatt van az időben, de teljesen logikátlanná vált, hogy ezt használjuk. Tehát valóban ez egy érdekes és szerintem jogos felvetés, hogyha ezt lecserélnénk, mondjuk például, hogy csak egy kis, ha mondjuk az összes kormány elkezdeni azt nézni, hogy az emberek boldogsága, ahogy Butánban nézik, az akár csak a szubjektív boldogságérzés, az hogy alakul, és akkor mi okozza, ha ez csökken, és akkor erre optimalizálnák a gazdaságpolitikát, ez valószínűleg más lenne, de mondhatnánk azt is, hogy a várható élettartam, az iskolázottság, az egészségi állapot, a mentális betegségek. Tehát Kornai János közgazdász volt, egy nagyszerű írásában van az, aki azt mondta, hogy hát az orvosok, hát az orvostól menekülnénk, aki egy mutatóban akarná leírni az egészségünket, tehát ugye kapunk általában nyomtatva is egy csomó dimenzióban mérőszámokat, és akkor az alapján a szakember értelmezi nekünk is, elmagyarázza, hogy mit lát, de nagyon sok tételből áll össze, hogy hozzon egy ítéletet. Na most pont az olyan komplex rendszer, mint a gazdaság, mondja Kornai, egyetlen egy mutatóval akarjuk az egészséget mérni, ahelyett, hogy mondjuk egy mutatórendszert használnánk, nyilván egyébként ezek kész vannak részben az ENSZ-nél is, meg a Magyar Statisztika Hivatal is vezet egy csomó mindent, de teljesen igazatok van, akár a gazdasági újságírás, akár a gazdasági makroelemzők, akik az állati szférában, banki, pénzügyi szférában dolgoznak, a gazdaságpolitikában dolgoznak, mind még ezt használják többnyire, és ehhez mérik a befektetők is a várakozásokat. És akkor itt jön ez egyébként, hogy ez a gondolkodásmódunk része, hogy amit most nagyon hétköznapian fogalmazva, a több jobb, ugye a GDP erről szól, miközben nagyon jól tudjuk az életünkben, hogy a több nem mindig jobb, mert többet enni nem mindig jobb, mert valahogy már rosszul vagyunk, annyit tettünk. Több ivásba is ugye be lehet halni, és ilyen nagyon egyszerű dolgokba is. Több házat fenntartani, több ingatlant, az nem feltétlenül jobb, főleg nem társadalmi szinten, ha másnak nem jut. Tehát ez a több jobb elve kreált egy olyan társadalmat, ami hát egy csomó betegséget produkál, társadalmi betegséget is, meg egyéni betegséget is. Most már ezek az alternatív mérőszámok szerint egy sokkal rosszabb állapotot mutatnak, tehát csökken a jólét a fejlett országokban is, hogyha az alternatív mutatókkal mérjük, és itt akkor megint a boldogságra gondolhattok, egy csomó úgynevezett civilizációs betegségre és a többi, a természet állapotára, hiszen ő is a társunk, nélkül nem tudunk élni, tehát őt is figyelnünk kéne, hogy ő hogy van, és az visszacsap ránk, lásd pandémia, hogyha ő rosszul van.
Hát pandémia, vagy a kaliforniai helyzet, igen, rengeteg
így
minden.
Van, az is.
Na most nekem az,
ez itt van, látjuk.
Ez így van, tök érdekes, ezen el lehet vitatkozgatni, de
igen.
Én leragadtam ott, hogy a döntéseket, amire szükség van a változáshoz, mert hogy a társadalom önmagától nem megy el eléggé ebbe az irányba, hogy megmentse a bolygóját, azt a politikusok hozzá.
Ja, tehát a felső rákényszerítésben hiszel.
Nem.
Mint ahogy kivezetik a műanyag zacsit, és akkor
az
nincsen
a helyzet, hogy
több.
Egyelőre nem tudok másban hinni, mert hogy azt látom, hogy más nem működik. A politikus pedig, hogy most GDP-t néz, vagy a boldogságindexet is figyeli, vagy rendkívül progresszív gondolkodóként újabb és újabb mutatókat is figyelembe vesz, azt nem tudom, de egyet látok, hogy egy mutató mindenkinek ott lebeg a szem előtt, ez pedig a következő választásnak a megnyerése, és mindent ennek rendel alá. Na most, amíg ez a nagy büdös helyzet, addig érzem úgy, hogy nehéz elmozdulni erről a holtpontról.
Hát de most, ha igen, de ha megnézed, vannak kormányok, amik elég hosszan regnálnak, és az ő teljesítményük sem jobb. Tehát bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy igen, ezek a választási ciklusok is lerövidítik a látásmódunkat, az időtávunkat, és ezzel egyet tudok érteni. De ha például olyan intézményeket hoznánk létre, amik ugye a részvételi demokrácia intézményei, ahol lelassítjuk ezeket a politikai döntési folyamatokat, és megtárgyaljuk egymással, és ugye így szembesülünk sokkal jobban azzal is, hogy a tudást szétterült eleve, és akkor ezt így tudjuk cserélni, és egyre jobban értjük egymást, és egyre inkább érezzük, hogy közösségben vagyunk. Tehát például ez a politikai vonalon egy nagyon fontos megoldás lenne, ahol ezt így kipróbálták, és kísérleteztek vele, ott az általában a kutatók elemzései szerint mind pozitív hatással járt ilyen fenntarthatósági szempontból, és az emberek egy ilyen jól facilitált részvételi demokratikus folyamatban általában összességében bölcsebbek, mint egy-egy politikai párt vagy politikus önmagában, a szakértőivel együtt. Tehát itt lenne megoldás, de én azért azt mondanám, hogy ne dömenzeljenek túl a politikusokat, mert itt a saját, de nagyon fontos, mert kollektív kihívásokkal nézünk szembe, kollektív válságot, tehát kollektív válaszokat kell adnunk. De közben a kollektívának mindannyian részei vagyunk ennek a közösségnek, legyen az az emberiség, Európai Unió, Magyarország, vagy a kis szomszédságunk, ott is tudunk hozni közösen döntéseket, ott is tudunk változtatni családon belül is. Tehát egy csomó szinten vannak kollektíváink, szerencsére, és így ilyen értelme várni azt, hogy majd föntről indul a dinamika, ezt tudjuk, hogy az innovációban sem, a társadalmi innovációkban sem, meg a technológiai innovációkban sem fönn találnak ki valamit, hanem lehet, hogy egy civil szervezetnek van egy jó megoldása, csak az, vagy egy startupnak, és aztán az elindul, tehát nem egy big company, egy nagy vállalat. Tehát ilyen értelme szerintem nyugodtan szabadítsuk fel a képzelőerőnket, kreativitásunkat, aktivitásunkat, és vágjunk bele, és csináljuk pont az unokáinkért. Tehát mutassuk meg a mostani gyerekeknek, hogy tudunk úgy gondolkodni, ahogy egyébként egy csomó emberi kultúra gondolkodik ma is, csak sajnos nem a miénk, hogy na vajon mi lesz jó az unokáinknak? Na most akkor a szénerőmű az biztos nem lesz jó. És ha nem jó, akkor ne csináljuk. Tehát mi lesz nekik jó? Ezt a kérdést kell meg, mi lesz más fajoknak is jó? Hogy ne bántsuk őket, ne úgy viszonyunk hozzá, hogy eddig, hogy ők csak a mi jólétünk szolgái, kizsákmányolhatjuk őket a végtelenség. Tehát ezt a fajta gondolkodást bármelyik szinten elkezdhetjük, és akkor hatni fog a többi szintre is. Legalábbis én ebben hiszek, nem várnék senkire.
Hát az a helyzet, hogy végszónak nagyon jó, viszont sajnos annyi kérdés maradt bennem, hogy majd egyszer igen. folytassuk, jó? Mert tényleg rengeteg jó. irányba lehet ezt még kibontani, és nagyon jó, nagyon érdekes dolgokat mondtál megint, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad ezt velünk. Köszönjük szépen, nagyon jó munkát, szép
napot. Én köszönöm, hogy újra itt lehettem. Szép napot nektek is, minden jót.